Jó napot kívánok, Sipos Ildikó vagyok, az Aréna vendége Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
November 20-a az ingatlanfejlesztés napja, ehhez kapcsolódóan közzétették már-már szokásosan ágazati elemzésüket. Még mielőtt azonban erre részleteiben kitérnénk, kezdjük egy aktualitással, ami azt hiszem, hogy most nagyon forró téma, mondhatom úgy is, hogy hot topic, ez pedig a szeptemberben berobbant Otthon Start program. Az MNB lakáspiaci jelentése szerint is a kereslet rendkívül megélénkült, de az árak is megugrottak. Mit vár az Otthon Start programtól? Mit hozhat ez az ingatlan piacon?
Az Otthon Start program és az azt megelőző lakhatási tőke program, illetve az azt megelőző befektetési célú lakásvásárlások megmozdították 2025-ben a lakáspiacot. 24-ben stagnált, 23 évben talán egy kicsit vissza is esett, 2023-ban, tavaly évben stagnált, de most egyértelműen mondhatjuk azt, hogy nagyon felpörgött, és ez elsősorban ezeknek a kormányzati intézkedéseknek köszönhető módon történt. Az idei év elején sejtettük, hogy nagy lesz az igény a lakáspiacon új lakások iránt, mégpedig azért, mert a prémium magyar állampapírban kifizetett magas kamatok, kötvényhozamokat átvevő magánszemélyek úgy gondolták, hogy esetleg ingatlanpiacba átfordítják a befektetéseiket, és befektetőként megjelentek a lakáspiacon, használt lakáspiacon, új lakáspiacon. El kell mondanom zárójelbe, hogy a magyarországi lakáspiac 90%-a a használt lakáspiacról szól, és csak 10% az új lakás. Ugyanakkor makrogazdaságilag, nemzetgazdaságilag nyilván az új lakáspiac igazából az, ami multiplikatív hatások és egyéb szempontok miatt talán kiemeltebb jelentőségű. Visszakanyarodva erre a folyamatra, erre csatlakozott rá a lakhatási tőkeprogram, ami a kormányzatnak egy nagyon észszerű döntése volt abban a vonatkozásban, hogy növelni kell az új lakások számát, az új lakásépítések számát, vagyis azok a professzionális lakófejlesztők, akik ennek a program feltételeknek megfeleltek, mint egy 300 milliárd forint forráshoz, nagyon olcsó, kedvező forráshoz juthattak. Hozzáteszem, hogy ez csak az önerő része, ehhez még a fejlesztők vethetnek fel projekthitelt, beruházási hiteleket, ami ennek a hatását meg négyszerezheti, tehát több mint 1000 milliárd forint került ki a lakófejlesztőkhöz lakásfejlesztésekre, új lakásfejlesztésekre, ami egy nagyon örvendetes dolog, és előrelátó dolog volt pont azért, mert hogy a kereslet-kínálat egyensúlya ne boruljon meg, tehát hogy legyen kínálat is a piacon, épüljenek új lakások, és legyen a vásárlóknak válogatása lehetőségük, hogy melyik desztinációban, melyik új lakást vásárolják meg. És aztán ezt követte szeptemberbe az Otthon Start program, ami egy nagyon jó átgondolt stratégiai intézkedés volt a kormányzat részéről, az első lakásvásárlók helyzetének a problémáinak a megoldására. Tehát hangsúlyozom, az első lakásvásárlókról beszélünk, akik még nem rendelkeztek lakástulajdonnal. Nem akarom elmondani az Otthon Start program részleteit, manapság ezt már szinte mindenki kívülről fújja, főleg az érintettek, de mi úgy látjuk, hogy ennek a körnek igazi megoldást jelenthet, hogy az albérlet vagy a bérlakás csapdájából úgymond kiszabadulva a saját tulajdonunkban élhessenek és indíthassák el a saját ingatlanban való lakhatás folyamatát. Úgyhogy ez ennek szól. És amit most érzékelünk, az a több mint 5000 Otthon Start programos szerződés, ami már aláírásra került a finanszírozók és az ügyfelek között, és ez megjelent a lakáspiacon, elsősorban Budapesten a használt lakáspiacon jelentkeztek ezek a vásárlók, de vidéken azt lehet mondani, hogy berobbant az új lakáspiac ennek köszönhetően.
Ugye nagyon régen és nagyon sokszor elmondta a szakma, hogy évente jóval több új lakás megépítésére lenne szükség ahhoz, hogy meg tudjon újulni a hazai lakásállomány. Idén, hogyha jól tudom, akkor várhatóan 12.500 körüli új lakást fognak majd átadni, ami még mindig 7%-kal kevesebb az előző évinél. Az Otthon Start programtól tehát elsősorban azt lehet majd elvárni, hogy a használt lakáspiacon hoz pörgést, vagy pedig vidéken az új lakáspiacon is?
A lakhatási tőkeprogram az, amit a fejlesztők igénybe vehetnek, az már önmagában erre pozitív hatással lesz, több ezer új lakást fog hozni a piacra, és ezt megfejelve pedig Budapest külső kerületeiben és vidéken valóban érzékelhető módon több ezerrel több új lakás fog tudni piacra kerülni. Az Otthonstart programiroda becslése szerint, szándékai szerint ezzel a programmal az elkövető 5 évben legalább 50 ezer új lakás fog a piacra kerülni, az évi 10 ezer lakás. Hogyha ezt hozzátesszük, azt a fejlesztők által évente megépítendő 15-20 ezer lakást, akkor már ott vagyunk annál a 25-30 ezer új lakás darabszámnál, amit mi úgy gondolunk ingatlanfejlesztőként, hogy egy stabil, jól működő, kiszámítható, értékálló lakáspiachoz szükséges ma Magyarországon, figyelembe véve a teljes 4 milliós lakásállományunkat.
Fogja bírni az építőipar? Van elég kapacitás, munkaerő?
Jelenleg nem érzékelünk építőipari kapacitás hiányt, a magyar kivitelezői kör a tendereken aktívan részt tud venni, ugye minden ingatlanfejlesztő nyíltpiaci tendereken keresztül szerzi be ezt a szolgáltatást a kivitelezőktől, és nagyon versenyképes az ár, tehát van tényleges érdemi alkú pozíció, az építőipari cégek szeretnék a kapacitásaikat évekre lekötni ezekkel a projektekkel. Egy szerkezetépítő tenderen is 6-8 jelentkező van. Ezek mind-mind professzionális kivitelezők, akik megfelelő minőségben, megfelelő határidőben versenyképes áron tudnak építkezni. Úgyhogy mi nem érzékelünk semmiféle ilyen kapacitáshiányt, és bízunk benne, hogy ez a folyamat mindvégig így lesz. Többek között egyébként ezért is fontos ez az évi 25 ezer, 30 ezer közötti új lakásszám, hogy az építőiparnak a kapacitását is feleslegesen ne terheljük, vagy ne rángassuk, hogyha majd a nagy állami beruházások beindulnak, vagy egyéb beruházási programok, akkor ne legyen megint az a dilemma, ami 2018 környékén volt, 2017-18 környékén, hogy ugyanazért a szakemberért versenyzett az állami beruházás és a magánberuházás is.
Az építőanyagárak mennyire szabhatnak gátat az elképzeléseknek? Ugye itt volt egy jelentős építőanyagárbum körülbelül a Covid-dal egy időben, a 2020-as éveknek a legelején, amikor jelentős 80 vagy akár 100-150%-os áremelkedés is volt egyes építőanyagok piacán.
Igen, a Covid az a beszállító láncokat gyakorlatilag szétbombázta, tehát azok a korábban jól működő az európai piacon gyakorlatilag megszokott beszállítási láncokat, az áruk mozgatását ellehetetlenítette, ez áruhiánnyal járt, az áruhiány pedig mindig áremelkedéssel járt, és itt bemutatta azt egyébként, hogy melyik ország mennyire kiszolgáltatott a külföldi építőanyagoknak. Magyarország jelentős problémával szembesült, és ezt felismerte a kormányzat, mert az Építési Közlekedési Minisztérium ezzel a témával elkezdett érdemben foglalkozni, és több olyan programot indított, aminek az a célja, hogy a magyar építőanyag gyártás ismét induljon meg, ne legyen külföldi termékre szorítva a teljes kivitelező és beruházói kör, hogy ezért a kormány sokat tesz.
Ugyanakkor, és megindult a hazai építőanyag gyártás?
Nem olyan mértékben, mint amennyiben kellene, de hát ugye ez egy piac, ez egy nagy vállalatok, multinacionális vállalatok, tehát olyan trösztök, akik az elmúlt 100 évben kiépítettek egy termékskálát, egy gyártási láncot. Ebbe a piacba belenyúlni és gyors eredményeket elérni nagyon nehéz, és nem is mindig szerencsés, de nyilván a földrajzi lehetőségeket kihasználva, a logisztikai és egyéb dolgokat és a magyar hagyományokat szerintem lesznek olyan építőanyagok, amiket nem kell külföldről behozni az országba, és ezzel talán ez a kitettség csökken. A konkrét kérdés, hogy most az egyes építőanyag árak emelkedésére milyen hatással lehet aznek a beruházási boomnak, működik most az Európai Unió építőanyagpiaca, Európai Unión kívül is van építőanyaggyártás, Ázsiában és a föld egyéb kontinensein. Nyílt piaci beszerzések zajlanak, nyilván minden fejlesztő, beruházó abba érdekelt, hogy a lehető legárérzékenyebb vásárlóit, vevőit, ügyfeleit is ki tudja szolgálni megfelelő minőségű termékekkel, úgyhogy a verseny zajlik, kínálat van, és éppen ezért én azt gondolom, hogy nem jósolható, vagy nem indokolt esetleg ettől tartani, hogy ismét elszabadulnak az építőanyag árak. Ezt támogatja egyébként az erős forint is, hiszen a külföldről érkező termékek átszámítása forintra így kisebb árat eredményez a vásárlók felé. Tehát ilyen szempontból mi optimisták vagyunk.
Hogy látja, meddig tarthat ki az Otthon Start program lendülete?
Mi ingatlan fejlesztőként azt preferáljuk, és ezt mindig elmondjuk, hogy az ingatlan fejlesztőknek, és elsősorban a lakáspiacnak egy hosszú távú, kiszámítható szabályozási keretrendszerre van szüksége. Nem lehet évente mindig új programokat kitalálni, nem lehet rángatni azt, hogy most ebben az évben ennyi épüljön, annyi épüljön. Az a jó, hogyha tudjuk ezt a stabil 25, max. 30 ezer új lakást szállítani, ehhez hozzá tud szokni a piac, megnyugszik a kínálat-keresleti kapcsolat, egyensúlyrendszer, és a vásárlók is megnyugszanak, mert látják azt, hogy minden évben jöhetnek ilyen termékek. Mi abba bízunk, hogy az Otthon Start program az akár csak a babaváró és akár csak a csok évekig velünk lesz, és ennek megfelelően tudjuk tervezni a beruházásainkat. Egy-egy ilyen nagyobb, több száz lakásos lakófejlesztési előkészítése másfél-két évet vesz igénybe, és aztán a megvalósítás ugyanennyit, tehát amit most elkezdünk előkészíteni, az 3-4 év múlva lesz megépült lakás, ezért nagyon fontos, hogy lássuk előre ezt a 3-5 évet, és azt is szeretnénk, hogyha végre az is eldőlne, hogy az új lakás áfája véglegesen 5% lesz, nem két évente hosszabbítja a kormány, mert ez egyébként a vásárlókat is érinti, hiszen sokan azért hozzák előre a későbbre tervezett új lakás vásárlást, mert félnek attól, hogy az áfa ismét visszaemelkedik 27%-ra, ami egy nagyon komoly és drasztikus áremelést jelentene az új lakáspiacon, és ott is egy kicsit hűteni a vásárigényeket, hogyha ez mindenki számára nyilvánvaló és evidens lenni, hogy végérvényesen 5% az új lakásáfa.
Tehát, hogyha jól érzékelem, akkor a lakhatási tőke program hozhat elsősorban Budapesten új lakásépítéseket, nagy beruházások keretében, és az Otthon Start program pedig elsősorban vidéken mozgathatja meg az új lakáspiacot, Budapesten inkább a használt lakáspiacot.
Igen, és Budapest külső kerületein, ami egyébként egy hallatlan érdekes hatása lesz Budapest városfejlesztése és településfejlesztése szempontjából, hogy azok az alulértékelt külső erjeszkedési kerületek, ahol ott van a lehetőség, elsősorban Rozsda és Barna övezetekben nagyon olcsó telekáron jó minőségű, színvonalas, de megfizethető új lakásokat fejleszteni, és eznek lesznek hatása, tehát mivel ott ezeken az ingatlanok, ezeknél a lakófejlesztéseknél igénybe vehető lesz az Otthon Start program összes kedvezménye, akár a csokkal is, babaváróval is vegyítve, ezért feltehetőleg a hangsúly ezekre a kerületekre áttevődik Budapesten, ott lehet másfél millió jelenleg is elérhető ilyen lakástípus. A belső kerületekben, ahogy ön is mondta, a használt lakáspiac az, amit megmozgat.
Budapestnek mely külső kerületei lehetnek érdekesek ilyen szempontból? Tehát hol alakulhatnak ki olyan új városmagok, ahol új lakások épülnek, és ugye ehhez kapcsolódóan természetesen ugye a kiszolgáló létesítmények is?
Anélkül, hogy egy ingatlan spekulációt elindítsak, és konkrét helyszíneket meg kerületeket megjelölnék, azt mondanám, hogy azok a külső kerületek esélyesek erre, ahol megfelelő tömegközlekedés van, megfelelő infrastruktúra, ahol korábban esetleg ipari tevékenység zajlott, vagy egyéb olyan tevékenység, ami már nem működik, megszűnt, ezek ugye a Rozsda zónák, barnamezőknek is nevezhetjük őket, tehát amelyek a városi szövetben benne vannak, de valahogy nem elvesztették a funkciójukat, ugyanakkor kötött pályán, vagy egyéb módon minden különösebb, nagyon fontos tömegközlekedési vagy infrastruktúra fejlesztés nélkül ezeknek a projekteket be tudják fogadni. Nagyon sok ilyen terület van. Budapestnek ez egy óriási lehetősége, hogy ez egyébként több száz hektár ilyen terület van Budapest közigazgatási határán belül, hogy ezeket most ezeken a programokon keresztül megfejlesztjük és rendbe tegyük, annélkül, hogy a város tömegközlekedését vagy infrastruktúráját tovább terjesztenénk. Szemben mondjuk azzal az agglomerációs kiáramlással, ami ugye jellemző volt az elmúlt 10-15 évben, vagy elmúlt 20 évben Budapest környékén, ahol a Budapest környéki kis települések lakói érezhették azt a kiáramlást, azt a probléma halmazt, ami az oda kiköltözőknek az életmódjával összefüggésben számukra is megjelent, miközben ezek az emberek, az ingázók tömegeit növelték tovább, hiszen ők visszajárnak dolgozni a fővárosba. Tehát nagyon-nagyon nagy lehetőséget nyit ez az otthonstart program és ez a lakhatási tőkeprogram, hogyha ilyen településfejlesztési és városfejlesztési szempontokkal összefüggésben vizsgáljuk.
A rostövezetek rekultivációjához van plusz állami támogatási lehetőség, mert hogyha jól emlékszem, akkor korábban volt, és talán ez is még egy katalizátora lehetne az ilyen övezetekben létesülő ingatlan fejlesztéseknek.
Konkrétan a lakófejlesztések esetében itt visszaigényelhető az 5% áfa. Tehát hogyha valaki egy ilyen övezetben vásárol új lakást, akkor a szerződés aláírását követően és a vétel kifizetés után magánszemélyként visszaigényelheti az 5% áfát, amit egyébként a vételárban megfizetett. Tehát ez ösztönzi arra, hogy ilyen helyszínen vásároljon, olcsóbb lakáshoz jut, a fejlesztőt pedig ösztönzi arra, hogy ilyen helyen fejleszen, hiszen akkor árelőnyt tud a vásárlónak biztosítani.
Van ugye ez a bizonyos 1,5 milliós négyzetméter árkorlát az otthonstart programhoz kapcsolódóan. Ez mennyire szabhat egy idő után gátat a fejlesztéseknek, főként az új lakásépítésekre gondolok természetesen?
Egy bizonyos kör számára ez egy korlát, ugye az első lakáshoz jutók kedvezményezett finanszírozása érdekében kialakított korlátról beszélünk. Minden más lakásvásárló, akár befektetési célú, akár harmadik, második lakását vásárló, akár átköltöző kisebbből nagyobbba, nagyobbból kisebbbe esetében ez a 1,5 milliós korlát eddig sem volt szempont, hiszen nem ebből a kedvező forrásból finanszírozták meg ezt. Meglévő lakást adtak el, azt fektették be újra, ahhoz vettek fel lakáshitelt. Tehát itt ennek a preferált körnek ez nyilván limitálja a lehetőségeit, de hát egy külső kerületben lévő első lakás tulajdon is lehet, hogy jobb ennek a rétegnek, mint a belvárosban egy albérlet, egy ennél magasabb értők ingatlanba. Úgyhogy ez az árkorlát, ez érthető a kormány részéről, hogy ezt bevezették ennek a preferált körnek, de egy biztos, hogy a használt lakáspiacot ezt megmozgatta Budapest belső kerületében és Budapesten, és vidéken pedig dinamizálta az új fejlesztéseket, mert ott az olcsóbb telekárral, és a hagyományosan alacsonyabb elérhető piaci árba ez belefér. Tehát vidéken még új lakást, akár egy vidéki egyetemi város belvárosában, központjában is ezért az árért el lehet érni, és meg lehet vásárolni. Hogy aztán ez a korlát, ez meddig marad ekkora? Mi kezdeményeztük többször is, hogy indexáljuk évente, fogyasztói árindex szerint, egyéb inflációs index alapján. Egyelőre a kormány erre nyitottságot nem mutatott, de nyilván ezt évente érdemes felvetni, mert hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt, hogy ebben a negyed évben az elmúlt negyed évhez képest 30%-kal emelkedtek a lakásárak, akkor feltetőleg ezt a korlátot is mozgatni kell majd. Ez egy szakmai diskurzus, mindig elmondjuk az érveinket, de a döntés a kormány.
Igen, éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy látja, hogy menet közben szükség lehet az otthonstart program kondícióinak a módosítására, mondjuk akár a négyzetméter ár kapcsán?
Én nem a módosítás szót használnám, hanem az optimalizálást. Mert ebbe biztos vagyok, hogy szükség lesz az optimalizálás. Minden új program, ami bevezetésre kerül, bizonyos feltételezéseken alapul. És aztán az élet ezeket a feltételezéseket vagy visszaigazolja, vagy nem. És ha nem, akkor pedig esetleg optimalizálni kell valahol valamit. Az a konszenzus, hogy egyelőre menjen a program, és egy év után, tehát egy év után, másfél év után értékeljük. nézzük meg a számokat. Mi volt a kezdeti célja az Otthonstart programirodának, a kormánynak? A fejlesztők milyen tapasztalatokkal, milyen számokkal szolgálnak? Szűrjük le a tanulságokat, és egy-két helyen, egy-két ponton módosítsunk, ha szükséges. Én azt gondolom, hogy ez most változtatás nélkül fog futni. Ez alatt a én próbaidőszaknak hívom időszak alatt, és bízunk benne, hogy eljön az idő, amikor ez az optimalizás megtörténik, és még hatékonyabban tud működni ez az elképzelés.
De nyilván az ön fejében van egy elképzelés arra vonatkozóan, hogy mikor működik, vagy működött optimálisan az Otthonstart program, mondjuk már egy évvel később vagyunk, 2026 őszét írjuk, akkor ön hogy látja, hogy milyen számokat kell produkálni az Otthonstart programnak, mikor lehet kijelenteni azt, hogy igen, ez a program az elmúlt egy évben optimálisan működött?
Hát, hogyha az a várakozás visszaigazolódik, hogy évi 10 000 új lakást hoz a piacra, akkor már optimálisan működik. Hogyha azt látjuk, hogy új lakáspiacot is megmozgatja, nem csak a használt lakáspiacot, akkor már működik. Hogyha azt látjuk, hogy a ingatlan ár növekedés lassul, az árak stabilizálódnak, akkor már működik. Tehát vannak ezek a mutató számok, amikhez képest ugye ezeket a hatásokat tudjuk vizsgálni, és akkor lehet azt mondani, hogy rendben van, vagy akkor lehet azt mondani, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy még milyen intézkedéssel lehet. A cél az egyértelmű, az első lakáshoz jutók lakásvásárlásának a támogatása. Az ő élethelyzetük, a jövedelmi viszonyaik, a 10% önerő előteremthetősége, mindaz a feltételrendszer, ami alapján ők ezt igénybe tudják venni. Aztán, hogy ez mibe kerül az államnak, ez a bizonyos 3% fölötti kereskedelmi kamatnak a megfizetése, és hogy cserébe azáltal, hogy ezt a preferált társadalmi réteget helyzetbe hozza a kormány, és ők lakásvásárlásokat fogalmazásnak, ez milyen hatással van a nemzetgazdaságra, a beruházás élénkítésben, az építőiparban, növekszik ettől a GDP, ettől az évi 10 000 új lakástól, hány százalékponttal. Tehát mindez a mutatók azok, amikben amiket közösen kell kielemezni és értékelni, és utána, miután mi azt szeretnénk, hogyha ez a fajta program, ez hosszú távon működne Magyarországon.
Mi ez a hosszú táv?
Hát minimum 10 év. Tehát, hogy egy olyan időtáv van, ami a mostani 16 éveseknek is mutatja azt az elképzelést, hogy van esélyed arra, hogy 24 évesen, 25 évesen, 2 éves munkaviszonnyal igénybe tudod venni ezt a kedvezményt, és nem kell azon gondolkodnod, hogy hol keres magadnak a bérletet. Meg egyébként ez egy fontos visszajelzés a befektetési ingatlanvásárlók és a magánbérbeadási piac ingatlan tulajdonos, a lakás tulajdonosai számára is, hiszen ott hogy fog akkor a kereslet kínálata alakulni, tehát milyen hatása van az albérleti, a lakásbérleti piacra mindennek. Azok az emberek, akik eddig 1-2-3 éves szerződéssel lakást béreltek, és Budapesten dolgoztak, ezek hova kerülnek, hova költöznek, és ezekkel a lakásokkal mi lesz. Tehát, hogy ez mind olyan, elindul egy folyamat, aminek a paramétereit, hogyha értékeljük, akkor látni fogjuk, hogy hol vannak negatív hatásai, azokat hogyan tudjuk csökkenteni, vagy kizárni, és hol vannak abszolút pozitív hatásai, és hol tudjuk erősíteni, de az egyenlege ennek az egész programnak pozitívnek kell lennie.
Mondott egy nagyon fontos részmondatot, hogy az ingatlan árnövekedés lassuljon, hogy ez egy elvárás. Ez reális lehet, hiszen eddig ennek pont az ellenkezőjét láthatjuk a folyamatokban. És az első reakciók is az Otthonstart program indulását követően az volt, hogy a árdinamikában ismét
a használt lakáspiacon elsősorban, ezért mondtam a beszélgetés elején, hogy a lakáspiaci tranzakció 90 jó néhány százalék a használt lakáspiaci tranzakció. Használt lakáspiacra a kereslet kínálat törvénye vonatkozik, se kormány, se ingatlanfejlesztői ráhatás nincs. Mindenki a saját ingatlanát annyira adja el, amennyire ő gondolja, hogy az egy adekvát piaci ár, és annyira veszi, amennyire tudja venni az adott lokációban azt az adott ingatlant. Tehát ez egy nagy kitettség és kiszolgáltatottságot jelent, és hogyha viszont És számos ilyen beszélgetés volt már lakásvásárlókkal. A lakófejlesztő kollégák elmondják azokat a beszélgetéseket, amikor a vásárlókkal egyeztetnek az értékesítési irodán, és elmondják, hogy ezért az árért, amiért egy új lakást tud vásárolni, ami minimális üzemeltetési költséggel, korszerű, zöld épületben, abszolút energiahatékony és optimális alaprajzi elrendezésű, modern lakás, ezért az árért a belső kerületekben nem kap használt lakás sem. És itt jön az a visszaható hatás, amikor elindul egy élet. Tehát itt gondolok arra, hogy fékezi a használt lakás áremelkedést, az, hogyha vagy kicsivel több ér, vagy közel ugyanannyiért újat tudok venni, amihez biztos, hogy nem kell hozzányúlnom 30 évig, aminek a lépcsőháza világos, tiszta, nem kell felújítani, a liftek jól működnek benne, a gépészete rendben van, a homlokzata rendben van, a környéke rendben van, tehát, hogy itt vannak azok a visszahatolhatások, és ez egyértelmű, hogy az ingatlan fejlesztők sem érdekeltek abban egyáltalán, hogy ilyen dinamizmussal növekedjenek a lakására, hiszen visszafogja a keresletet.
A beszélgetésünket ugye a szeptemberben indult Otthon Start programmal kezdtük, viszont ugye november 20-án az ingatlan fejlesztés napján az ágazati elemzésüket közzétették, ami egy kicsit a big picture, a nagy kép bemutatása is egyben, úgyhogy az aktualitások után nézzük ezt a nagy képet, hogy miként teljesített az ingatlan befektetési piac, miként teljesíthet, hiszen még nincsen év vége. Miként teljesíthet idén, melyik szegmens volt például a húzóerő?
Ingatlan fejlesztők számára az ingatlan befektetési piac, vagy kereskedelmi ingatlanok piaca kiemelt jelentőségű. Ezek a hallgatók kedvéért mondom olyan irodaházak, amelyeket bérbe adunk vállalkozásoknak, olyan belső központok, amelynek üzletességét bérbe adjuk üzleteknek, olyan ipari, logisztikai létesítmények, amelynek raktárait, ipari épületeit bérbe adjuk ugyancsak vállalatok számára, és ez a bérleti díj egy hozamot jelent az ingatlan tulajdonosának. Az ingatlan befektető megvásárol egy ilyen irodaházat, és onnantól kezdve a bérleti díj bevétel is őt illeti, és egy szép hozamot tud realizálni így módon. És ez azért fontos egy ingatlan fejlesztőnek, mert ebből a vételárból, amit ennek a kereskedelmi ingatlannak az eladásából realizál, újabb projekteket tud indítani. Tehát megépíti, bérbeadja, eladja, és a befolyt pénzből újabb és újabb projekteket indít. És eddig ez a folyamat megakadni látszott. Az ukrán háború, az ezzel összefüggő inflációs problémák és európai gazdasági problémák miatt nem csak Magyarországon, tehát ez tévedés, hogyha valaki azt mondja, hogy Magyarországon esett vissza ennek a volumen, hanem egész Európába, tehát az európai ingatlanpiac megérezte ezt a fajta negatív hatást. Ennek következtében 2024-ben mindössze 400 millió euró volt a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen. Az első három negyedév, 2025 első három negyedéve és negyedik negyedévi tényadatai és negyedik negyedévi előrejelzése alapján úgy látjuk, hogy idén 800 millió euró körül lesz a befektetés, tehát a duplája a tavainak. Magyarul több ilyen ingatlant tudtak értékesíteni a magyar ingatlan fejlesztők, ingatlan befektetők, és ez egy dinamizmust hoz a piacba, ebből a forrásból pedig további projekteket lehet indítani. Tehát ez mindenképp jó hír, én trendfordulónak mondanám, és abba bízunk, hogy 2019-ben ez a szám, ez 1,3 milliárd euró volt, de hogyha ez ilyen ütemben bővül, akkor jövőre elérhetjük az 1 milliárd eurót, és utána pedig 27-re már ott vagyunk ennél a másfél milliárd euró nagyságrendű befektetési tranzakciós volumennél, ami mindenféleképpen jó hír. Elsősorban a hazai befektetők aktívak az ingatlan befektetési piacon, ilyen 60% környékén, de kelet-európai, cseh és osztrák befektetők is megjelentek a piacon, és hát van Európai Unión kívüli kínai, ázsiai, észak-amerikai befektetési érdeklődés is, ami mindenképpen örvendetes. És hogyha hozzáteszem azt, hogy szeretnénk visszaszerezni a korábbi nyugat-európai ingatlan befektetőket is, akkor azt mondhatom, hogy bőven van ebben még lehetőség ebbe az ágazatba.
Melyik szegmens volt a húzóerő? Az ipari logisztika? A nagy gyárépítések, gyárberuházások kapcsán óhatatlanul erre gondol az ember.
Ipari logisztikai ingatlanok, szálloda ingatlanok tranzakciói és irodaházak tranzakció voltak jelentősek elsősorban, nagyságrend, vagy körülbelül ebben a sorrendben.
Az ipari logisztikai piacon milyen mértékű, milyen volumenű fejlesztéseket hajtottak végre?
Jelenleg 2,5 millió négyzetméter ipari logisztikai építmény kivitelezése zajlik Magyarországon, ez egy óriási szám. Ebből 2 millió négyzetméter saját célra, saját tulajdonú fejlesztés, vagyis vállalatok maguk számára építenek telephelyet, ipari és raktárcsarnokot, de 520 ezer négyzetméter az bérbadási célra épül. Elsősorban vidéken. Azt lehet mondani, hogy az ipari épület állomány súlypontja kezd áthelyeződni vidékre, ami egy nagyon jó hír. Itt a kormányzat iparfejlesztési programjával, a vidéki egyetemi városok, nagyvárosoknak a fejlődésével és az átlagnál magasabb léptékű bővülésével is helyzetbe kerültek ezek a régiók.
Mely régiók?
Dél-Magyarország, Baranya, Pécs környéke, Szeged, Békés Csaba környéke, Északkelet, Észak-Magyarország, Miskolc és Debrecen, és hát a győri történetet már mindenki ismeri, az Audival mi történt. Még ott talán Nyugat-Magyarországon van egy Fehérfold, előbb-utóbb ott is indulni fog feltetőleg a hármas határ környékén valamilyen fejlesztési pólus. Tehát mi azt látjuk, hogy ezekkel az ipartelepítési programokkal ezek a régiók helyzetbe kerülnek, és hogyha ügyesek, akkor ebből nagyon komoly gazdaság növekedéssel tudnak kijönni. Kellett ehhez nem csak a külgazdasági diplomácia sikere, és az a 23 milliárd eurónyi működő tőke, ami 2023-tól Magyarországra érkezett, hanem kellett hozzá az autópálya infrastruktúra, ami az elmúlt 10-15 évben gyakorlatilag kiteljesedett. Így már el lehet jutni a nagyvárosainkban, a vidéki nagyvárosainkban biztonságosan, kényelmesen autópályán, és hát a további egyéb infrastruktúra fejlesztési programok, ami ezekhez a beruházások szükségesek. Kellettek az egyetemvárosok, kellett a képzett munkaerő, kellett sok minden egyéb ahhoz, hogy egy-egy nagyvállalat elköteleződjön egy adott debreceni vagy szegedi projekt, vagy miskolci projekt, vagy békéscsabai projekt mellett. Nem csak a kormányzati támogatása fontos számukra, amit a munkahelyteremtésért adtak, vagy technológia fejlesztésért, hanem az is, hogy ők lássák annak a vállalkozásnak a jövőjét az adott régióban. Úgyhogy ezek azok, amik dinamizálják a elsős körben az ipari és logisztikai ingatlanok piacát, de aztán ezeknek a vállalkozásoknak, illetve ezekben a vállalkozásokban dolgozó munkavállalóknak egyéb ingatlanról is szükségük van, irodaházakra, lakó ingatlanokra, bevásárlóközpontokra, üzleti turizmus számára, szállodákra. Tehát azt lehet mondani, hogy ebből aztán komplexebb ingatlanfejlesztési beruházások is kiteljesedhetnek, és Debrecen erre jó példa.
A teljes befektetési volumen, az idei várható teljes befektetési volumen hány százalékát teszi ki az ipari beruházások?
Még nem a legtöbbet, tehát ott azt lehet mondani, hogy az irodapiac stagnálása miatt az elmúlt 3-4 évben számos olyan rendkívül korszerű, világszínvonalú, A-kategóriás irodaépület beragadt az ingatlan befektetési piacon, amik most elkelnek, és inkább, tehát ez az eszközosztály az irodapiacon lévő irodaépületek az, ami ennek a befektetési volumennek a legnagyobb részét képezik. Aztán a szállodák, ami érthető egyébként, a magyar turizmus biztató jövőjével és ennek a turisztikai ágazatnak a bővülési ütemével összefüggésben abszolút érthető módon elég sok szállodatranzakció történt az országban, és csak ezt követi azok a elsősorban ingatlan alapok által megvásárolt logisztikai központok, ipari logisztikai épületek, amik képezik ennek az alapját.
Az ipari beruházások mennyire rajzolják át a fejlesztések térképét Magyarországon? Már részben utalt rá, hogy az egyetemi városok környezetében ugye jelennek meg ezek az új fejlesztések, és ott ugye korábban nem volt ilyen jellegű tevékenység, de mennyire van egy ilyen átalakulás, ami az egész országra a hatással van?
Ahogy korábban is mondtam, mi úgy látjuk, hogy az egyetemi városok fölértékelődnek. Ugyanis energiával, infrastruktúrával versenyezni nagyon nehéz, de képzett munkaerővel könnyebb. Tehát a vállalatok nem csak azt nézik, hogy hol mennyire jutnak energiához, hanem azt is nézik, hogy hol áll rendelkezésre megfelelő létszámú képzett munkaerő. És itt a hozzáadott érték számítása a fontos számukra, és ez fölértékeli azokat a régiókat, ahol van regionális egyetemi oktatási kapacitás. Ezeknek a elszívó hatása érzékelhető. Tehát Debrecenben, a Debrecen Egyetem sikertörténete az a környék annak a régiónak, ami adott esetben Nagyvárad-Kassa vonzás közepét is jelenti a sikertörténete. Úgyhogy, de beszélhetnék a Miskolci Egyetemről is. Tehát itt az a lényeg, és én azt gondolom, hogy ez egy jó gazdaságpolitikai cél, hogy a tudásintenzív iparágak, a magas hozzáadott értékű iparágak betelepítését és bevonzását kell előtérbe helyezni, mert Magyarországon nem kőolaj nagyhatalom, nem földgáz nagyhatalom, nincs tengeri kikötője, tehát minden nyersanyagot és energiát nagyon nehezen tudunk beszerezni, szemben az ember erőforrással, az emberi erőforrással, ami pedig rendelkezésre áll. Amit mi ingatlanfejlesztőként látunk, ugye mi abból élünk, hogy létrejön egy ingatlan iránti igény, egy kereslet, valakinek irodára van szüksége, raktárterületre, és így módon találkozunk a vállalatokkal, a vállalatoknak a fejlesztési részlegeivel, és ezen keresztül szerzünk információkat arról, hogy mit keresnek, mire van igényük, mire van szükségük. Egy épületük, egy-egy irodaházuk ugyanolyan standardok szerint kell, hogy megépüljön Budapesten, vagy Debrecenben, mint Frankfurtban, vagy Párizsban, vagy bárhol Európa, vagy a világ bármely városában, ugyanazokat a műszaki követelményeket támasztják, és ez nagyon nagy kihívás az ingatlanfejlesztői körnek, de a jó hír az, hogy a magyar ingatlanfejlesztői közösség képes arra, ez a szakmai kar képes arra, hogy ezeknek az elvárásoknak eleget tegyen. Egyetlen egy nagy nemzetközi beruházás, vagy kisebbre sem hiúsult meg azért, mert nem tudtuk azokat a szakmai feltételeket teljesíteni, vagy minőségelvárásokat, amiket ezek a partnerek elvártak tőlünk.
Térjünk át a szállodapiacra. Ott milyen mértékű fejlesztések valósultak meg ebben az évben, ha csak Budapesten jár az ember a belvároson keresztül, vagy a belvárost érintve, akkor látja, hogy vannak új beruházások, van meglévő szálloda kapacitás, ami éppen felújítás alatt van, tehát milyen mértékű fejlesztések zajlottak,
zajlanak? Ami a legfontosabb információ számunkra, az, hogy a növekedés. Egyértelműen több turista érkezik, tovább maradnak, többet költenek. A budapesti reptér forgalma már meghaladta a 2019-es rekordévet, tehát Budapest, mint légikötő, itt a régión belül is a légiós versenytársakhoz képest jobban növekszik, és örvendetes a kormányzatnak a legutóbbi bejelentése, miszerint bővíti a repteret, és ezáltal több utas és több járat fog érkezni a fővárosba. Ez mind-mind olyan lehetőséget jelent az ingatlanfejlesztőknek, meg egyáltalán a vállalatoknak és a vállalkozásoknak, ami egyfajta növekedési potenciált mutat. Budapest a Prágához és Bécshez képest kevesebb szállodai szoba kapacitással rendelkezik. Prágában 10 000-rel több, Budapesten 27 000 szállodai szoba van, Prágában 37 000, Bécsben pedig 43 000 szállodai szoba. Tudom, eltérő desztinációk, de most Budapest rendébbnek tűnik, mint ez a két másik, tehát jócskán van még szállodaszoba iránt igény. Eddig ezt Magyarországon és Budapesten Airbnb és Booking rövidtávú bérbeadásokkal oldották meg a beutazók. Ott béreltek lakásokat, apartmanokat, mert nem volt elég szálláshely, tehát valahonnan ezt biztosítani kellett. Azonban most ezeknek a lakáspiaci kedvezőtlen hatásai miatt ugye újraszabályozása megindul és elkezdődik. Airbnb, Booking.com, rövidtávú bérbeadás, ezzel kapcsolatos adózás és sok minden egyéb miatt. És mind-mind ez abban az irányban mutat, hogy több szállodára van szükség elsősorban Budapesten, de még mivel időközben ugye érzékelhető módon a belföldi turizmus is növekszik, ezért nyilvánvalóan a vidéki turisztikai desztinációk, turisztikai régiókban is hasonló a helyzet. Ott nincs ekkora növekedési potenciál egyelőre, hiszen elsősorban a külföldi turisták jelentik a növekedést a turizmusban, de Budapesten kijelenthető, hogy több ezer új szállodai szobára van szükség. Idén információink szerint 800 új szoba jön a piacra Budapesten, hát ez töredéke annak, amire szükség lehet. Úgyhogy ingatlanfejlesztőként úgy látjuk, hogy észszerű döntés új szállodafejlesztésben gondolkodni, akár még úgy is, hogy meglévő épületek funkcióváltásával, tehát egy korábbi irodaépület szállodává történő átépítésével, vagy egy korábbi lakóépület szállodává történő átépítésével lehet ezt a szállodai szobaszámot növelni.
Cél az, hogy elérjük Prágát? Hogyha Bécset nem is, de legalább a prágai szállodakapacitások itt Budapesten is rendelkezésre állnak, ha már turisztikai szempontból Budapest ennyire felértékelődött, ahogy említette?
A kormányzat célja az, hogy a turisztikai ágazat, a magyar gazdaság egy motorja legyen, ezért ő rengeteg pénzt, erőforrás csoportosít erre. Emiatt növekszik a turisták száma, egyre több a turisztikai attrakció, és ez pedig több szobára van szükség. Nem tudom, hogy ez most konkrétan hány darab szobaszámot jelent, de egy biztos, ami most van, az kevés. Nem az a cél, hogy több szállodai szoba legyen, mint Prágában, hanem az a cél, hogy a turizmus hozzájárása sokkal jelentősebb legyen a nemzetgazdasági növekedéshez, mint eddig. Ez pedig szállodai szobaszám növekedése nélkül nem fog menni.
De ön mennyit tartana ideálisnak, hogyha mondjuk a közeljövőben egy 5 éves időtávlatban megépülne?
Én úgy tudom, hogy előkészítés alatt mintegy 3000 szoba. Ez azt jelenti, hogy építési engedélye rendelkezik, de a projekt indításra vár. Ezek a projektek eddig nem indultak, tehát hogyha csak azt nézem, hogy mi azt szoktuk mondani, mi van a csőbe, tehát hogyha csak ezek újra elindulnak, tehát szerintem ilyen 5000 szobaszám körüli bővülés várható, és ami nagyon fontos, hogy ebben a 27000 szállodai szobában legalább a fele műszakilag, vagy egyéb szempontból már elég amortizálódott, tehát felújításra szorul. És ezeket a szálláshelyeket fel kell újítani. Nagyon sok szálláshely zárt be azért, mert a tulajdonos már nem tudja felújítani. Ezek több százmilliós, több milliárdos nagyságrendű költségek. Tehát nem csak az a probléma, hogy kevés a szoba szám, hanem hogy csökkenne is, hogyha az épület tulajdonosa nem fordítana erre pénzt. És a turisták pedig nagyon válogatosak és igényesek, és az élményt keresik, és a megfelelő minőséget, és a megfelelő minőségű szálláshelyekben pedig még nagyobb az elmaradásunk. Tehát a meglévő épületállománnyal is kell kezdeni valamit, ahhoz, hogy igazából versenyképesek legyünk.
Vidéken is szükség van kapacitásfejlesztésre, hogyha nem is akkora léptékben, mint Budapesten, és nyilván ott is az igényesség felé mennek el egyre jobban azok, akik igénybe vesznek szállodai hotel kapacitást.
Vidéken más a helyzet. Elsősorban ugye vannak a sláger, a külföldi turisták számára vannak ugye a sláger turisztikai desztinációk, a Balaton, a Hortobágy, Eger, tehát mondhatnék párat, ahova azért, ha egy külföldi Magyarországra látogat, azért elmegy, vagy elmegy Tokajba, egy borkostolóra, de azért azt lehet mondani, hogy itt elsősorban a belföldi turizmusra kellene építeni, és kellene számítani. Ott a kapacitás hiány nem érzékelhető, ugyanakkor a munkaerő hiány azért ezt a turisztikai ágazatot eléggé sújtja. Tehát a szállodaiparban megfelelő képzett munkaerő eléggé kevésbé elérhető, tehát ez okozhat egyfajta problémát. Visszakanyarodva a vidéki szállodafejlesztésekre, tehát ott sok turisztikai attrakció fejlesztésre van még szükség. több vidéki reptérre van szükség, ki kell találni azt, hogyha valaki külföldről jön egy vidéki magyar turisztikai régióba, miért jöjjön oda. Óriási a verseny a turistákért, óriási a verseny. A világ kinyílt, az olcsó repülőjegyekkel gyakorlatilag minden turisztikai desztináció elérhető mindenki számára, az utazás nem probléma, úgyhogy egy nagyon verseny, nagyon versengő környezetben kell kitalálni, újraalkotni azt, hogy a vidéki lokációkkal mi történjen. Mennyire belföldi turizmus, mennyire külföldi turizmus. Az ingatlanfejlesztők erre várnak. Tehát azt várják, hogy mit tudom én, most mondok egy rossz példát, hogy Siófok menjen el Ibiza irányába, és egy buli hely legyen, ahol a fiatalok járnak le fesztiválozni, szórakozni, stb. Vagy legyen egy ilyen fajta inkább egy másik vendégkört megcélzó, adott esetben például kulturális, vagy művészeti, amire egyébként Füredre asszociál mindenki. Tehát mindenkinek meg kell találni ezt a régiót. A fejlesztő azt szereti, amikor már van egy önazonossága a régiónak, és akkor ahhoz képest kell ő neki mondjuk 3, 4 vagy 5 csillagos szállodát bizonyos szolgáltatási szortimenttel megfejleszteni. Úgyhogy mi várjuk ezt a folyamatot, ez a szakmai munka zajlik, a turisztikai ügynökség és a szakemberek által nagyon komoly munka folyik annak érdekében, hogy ez a fajta karakterizálás, ez a karakter kialakuljon ezeken a helyszíneken, és akkor utána megindulnak ott is a fejlesztések. Budapesten ugye ez eldőlt, tehát itt ez nem annyira kérdés, ezért inkább mindenki ide fókuszál.
De tud vidékre is egy számot mondani? Tehát, hogy ott ideálisan hány új szállodai szoba kellene ahhoz, hogy ki tudják szolgálni az igényeket?
Addig, amíg ez nem kerül konkrétan meghatározásra, addig nem lehet ilyen becséseket tenni. Van olyan, amúgy is egyébként ez a vidéki helyszín, ez is túl általánosító. Tehát nyilván más Balaton turisztikai piaca, mint nem tudom, mint Mecsek és környéke, vagy az Őrség. Tehát, hogy itt is nehéz, tehát nyilvánvaló ott több mint elég van, de van, ahol meg egy-két szegmens hiányzik. És akkor még a konferencia turizmusról, meg egyéb ilyen dolgokról még nem is beszélünk. Tehát az is fontos, hogy miért csak Budapesten van komoly Hungespo terület kiállítási rendező, vidéken miért nincs, vagy ha van, akkor ott miért nem működik jól. Tehát nem szeretnék konkrét szobaszámokat mondani ezzel kapcsolatban, mert tényleg ennek a függvénye.
Nem beszéltünk az irodapiacról, illetve arról, hogy az irodapiac milyen számokat produkált, vagy fog produkálni várhatóan idén. Ugye itt is volt egy jókora sok a 2020-21-es esztendő. Mennyire talált magára azóta az irodapiac, a kihasználatlanság iráta, az most hogy áll?
Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a Covid nyomán elindult home office trend az azt lehet mondani, hogy kifulladt. A dolgozók térnek vissza az irodába, a állandó home office-ból egy-egy munkanap engedélyezett home office végzés lett, tehát az irodaterületekre tovább is szükség van. Azt látjuk, hogy az irodapiac bizonyította az elmúlt nehéz években, hogy stabilan tud működni. Az irodaházaink korszerűek, jól működnek, és a bérlők elégedettek, jellemzően hosszabbítanak, 3-5 éves szerződésük után nem költöznek át másik helyre, ez is igazolja azt, hogy elégedettek a területtel, de egyfajta stagnálás is mutatkozik ezen a piacon. A növekedés, nincs növekedés, stagnálás van. Az, hogy nincs növekedés, azt jelenti, hogy nincsenek új bérlők a piacon, tehát akik belépnének budapesti vagy a vidéki irodapiacra és újabb irodaterületekre tartanának igényt. Tehát itt az érzékelhető, hogy az üresedési ráta az már meghaladja a 10%-ot, vagyis van bőven elérhető irodaterület, ezért a fejlesztők nem indítanak új irodaházfejlesztéseket, hanem várnak, kivárnak. És egy újabb, és egy ugyancsak lényeges körülmény, ugye ezek az állami intézmények elhelyezését érintő két nagy irodafejlesztés a 11. és a 14. kerületben, aminek a révén több százezer négyzetméter irodaterület kerül a piacra, ahová állami intézmények költöznek majd át a jövő év folyamán, illetve a 27 első fél évében. És mindazok az épületek, amik így módon megüresednek a belvárosban, a belső kerületekben, azok a piacra kerülnek, akár bérelhető irodaterületként, akár magát az ingatlant meghirdeti az állam online árverésen. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan helyzet az irodapiacon, ami megfontolásra, óvatosságra ösztönzi az irodafejlesztőket, nem indítanak újat, amíg ezeket a hatásokat nem tudják érzékelni, kielemezni. Úgyhogy itt kialakult ez az irodaállomány, megvárják ezeknek a folyamatoknak a hatásait, és ezt követően dönthetnek úgy, hogy a meglévő előkészített építésengedélyes projektjeiket az adott lokációban elindítják-e, vagy nem.
Hogyha pár szóval, pár mondattal a várakozását kéne elmondani a jövő évre, 2026-ra vonatkozóan, ugye nagyon sok területet érintettünk, otthonstart programot, új lakásépítést, ipari ingatlanok piacát, a szállodaszegmest, akkor mit vár 2026-tól?
2026-tól azt várom, hogy az idei fordulat után a pozitív trend az ingatlanpiac egészében folytatódjon. A kereskedelmi ingatlanok befektetési piacán 1 milliárd euró környékére kellene érnünk, erre minden reális lehetőség megvan. Nyilván, hogyha a háború véget érne jövőre, az óriásit lendítene az egész régión, Kelet-Európán, és sok minden egyéb pozitív változás is a gazdaság növekedésbe megjelenhetne. Mivel mi az üzleti infrastruktúrát szállítjuk a vállalkozásoknak, hogyha egy vállalkozás tud bővülni és jobban termel, akkor több ingatlanra van szüksége, tehát ez a pozitív trend akkor még inkább folytatódhat. A lakáspiacon várjuk ugyancsak ezt a pozitív változást, és azt szeretnénk, hogyha a lakáspiaci tranzakciókon belül egyre nagyobb számban, egyre nagyobb hányadban az új lakások kerülnének, akár 10% fölötti nagyságrendben is. Úgyhogy ott ezt várjuk. Az ipari logisztikai piacon több gyár megkezdi a működését, vidéken, Szegeden és Debrecenben is ennek is lesz érzékelhető hatása és multiplikációja, tehát ott is várjuk a bővítést, és úgy látszik, hogy az ipari és hogy a logisztikai hálózatbővítés is folytatódik, tehát további logisztikai ellátószolgáltatók fognak beköltözni az országba, tehát ott is ez a dinamizmus. A turizmusról beszéltünk, tehát összességben azt mondanám, hogy egy pozitív trend folytatását várjuk 2026-tól.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján bármikor végighallgathatják, visszahallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.